Ajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón. Olvassunk a szegények arcán és történeteiben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság, a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. Ferenc pápa hozzátette: az idei, az imádságnak szentelt évben a szegények imájának sajátunká is kell válnia, és együtt kell velük imádkoznunk. Ez egy olyan kihívás, amelyet vállalnunk kell, és egy olyan lelkipásztori tevékenység, amelyet táplálnunk kell. Mert a szegények által leginkább megszenvedett hátrányos megkülönböztetés a spirituális figyelem hiánya. A legtöbb szegény különösen nyitott a hitre, szükségük van Istenre, és nem mulaszthatjuk el, hogy felkínáljuk nekik Isten barátságát, áldását, szavát, a szentségeket és a hitbeli növekedés és érlelődés útját. A szegények melletti alapvető döntést főképp a kivételes és elsődleges vallási figyelem nyelvére kell lefordítani, fogalmazott Ferenc pápa a szegények 8. világnapjára írt üzenetében. Elkötelezettek vagyunk a magyar kutatás és a magyar fiatalok iránt. A magyar siker a legfontosabb, jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Debrecenben az Egyetemi Vagyonkezelői Alapítványok kuratóriumi elnökeinek találkozóján, amelyet a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány szervezett. Az egyetemek védőbástyái annak, ami Európában elveszett, vagyis az identitásnak, ami két pilléren áll. Ezek a nemzeti identitás és a keresztény értékeink, hangsúlyozta Hankó Balázs, kiemelte. E kettő nélkül nem tudunk előrelépni. E kettő alapja a versenyképességnek, amely csak akkor vihet előre, ha a normalitáson nyugszik, a normalitás pedig a keresztény értékeink és nemzeti identitásunk. Azok a 65 év felettiek, akik december 1-ig megigénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan kézhez kapják az eszközüket, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a karácsony a legjobb arra, hogy megosszuk másokkal szeretetünket és törődésünket, különösen azokkal, akik idősebbek. A főtanácsadó szerint az ünnep szép alkalom arra, hogy a biztonság és a gondoskodás ajándékával, az ingyenes gondosórával lepjék meg a hozzátartozók idősebb szeretteiket, fogalmazott. Végül az időjárásról. Vasárnap a köd zsugorodik, de főleg az Észak-Alföldön, a nyugati határvidéken tartósan párás, ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő. Másút sok napsütésre van kilátás. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. A déli eszél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. csak néhol lehetnek élénklökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, a naposabb részeken mérhetjük a 10 fok körüli értékeket, míg a tartósan ködös, párás, borult tájakon 5 foknál is hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Nagy Szent Gertrúd Szűz. Eislébenben született 1256. január 6-án, 1302. november 13-án halt meg, 46 évet élt. Gertrúd 5 éves korában, talán mint árva leány, a herftai kolostorba került, és ott élt 40 évig haláláig. Családjáról nem írnak a források. Az okos kisleány az apátság kitűnő iskolájába nevelkedett, és nem sokára a szerzetesi fájtlat is felöltötte. 26 éves korában döntő hatású látomása volt, amint ő írta, megtért. Fölhagyott az addig szenvedéllyel űzött világi tanulmányokkal, és fenntartás nélkül kiszolgáltatta magát Isten akaratának és szeretetének. A megrázó élményt közvetlenül és egész egyszerűen maga beszéli el. Krisztust látta maga előtt, és hallotta a hangját, ezeket a szavakat: ne félj, meg akarlak menteni és szabaddá tenni. Eddig a föld porát etted ellenségeimmel, stöviseikből szívtál néhány csöpp mézet. Jöjj hozzám, én megrészegítelek isteni gyönyörűségem folyamával. Eddig az idézet. Közte és az Úr között sűrű tüskesövény húzódott. Jézus átemelte rajta, és ő szorosan az Úr mellett fölismerte kezén a drága kövekként fénylő sebb helyeket. Aztán kézen fogta az Úr. Gertrúd imával zárja elbeszélését. Teremtőm és megváltóm, így hajtottad szeléd igád alá ellenszegülő értelmemet. Ettől az órától kezdve örvendező és békés lett a lelkem. Kezdtem futni keneted illata után, és csak hamar megtapasztaltam, hogy szereteted igája, amely azelőtt kibírhatatlannak tűnt, édes és könnyű. Gertrúd értelmi adottságai messze meghaladják az átlagos adottságokat. Saját szavai szerint elhatározta, hogy egyetlen férfi mögött sem marad el tudományban. Valóban, csodálatra méltó ennek a nőnek átfogó műveltsége, aki kora gyermeksége óta alig ha lépte át a klauzúra küszöbét. Ezen felül megvolt benne az érzék minden szép iránt, művészi képzelet, határozott formáló akarat és erős alkotóerő. Igazi gazdagsága mégis a szíve volt, az Istentől ajándékozott szív, kész és képes a túlcsorduló szeretetre. Szíve elég nyitott és erős volt arra is, hogy idegenek lelkiismereti kényát és tanácstalanságát is saját felelőssége körébe fogadja. Bátor volt és bensőleg teljesen szabad, úgy, hogy a föld szépségét és nyomorát, saját és mások boldogságát és szenvedését szeretettel magára tudta vállalni és Isten elé vinni. Nagyon jellemző vonása a vágy elhasználódni a világ megszentelődéséért. Lelki sugárzó ereje így messze túláradt a szűk klauzúra falakon, ahol alig többet tudott tenni, mint nővéreinek az írást, a szentírást fordítani és magyarázni, vagy órák hosszat a beszélőrásnál ülni, és a tanácsot és segítséget keresőknek támaszt nyújtani. Különösen a megtestesülés titkára vonatkozólag kapott sok jelenésben és kinyilatkoztatásban megvilágosításokat. Újra és újra látta Jézust, az emberélet Istent a szenvedésben, a megváltót átszúrt szívével, az emberfiát, aki egyben a felmagasztalt Úr, az örök főpapot az égi liturgiánál, vagy az egyház alázatos áldozatában a földön. Látomásait sokáig eltitkolta, csak 1289 nagycsütörtökén kezdett róluk beszélni és írni. Gyakran beszélt az oltári szentségről és az Úr Jézus szentséges szívének titkai. A mai Jézus szívelitániánk majdnem minden megszólítása szerepel írásaiban. Írásaiból olvasok föl néhány gondolatot. Valakiért így imádkozott: ó szeléd édes Jézus, te magadra vetted minden nyomorúságunkat, és hordoztad 30 éven át. Kérlek, arra a kimondhatatlan szomorúságra, amelyet az olajfák hegyén kiállottál, állj mellette ennek a szegény, megszomorodott embernek szükségében, és adj neki igaz türelmességet. Eléd hozom keresztjét és fájdalmait, és felajánlom neked azzal a szeretettel egyesülten, amellyel te ajánlottad a mennyei atyának minden szenvedésedet. Legyen neked tetsző, és megszomorodott testvérem számára érdemhozó. Az a szent angyal, aki halálos tusádban téged megvigasztalt, vigasztalja meg őt is szenvedésében, erősítse és őrizze meg minden türelmetlenségtől és kislelkűségtől. Próbáljunk mi is így imádkozni azokért, akik hozzánk fordulnak panaszaikkal, szenvedéseikkel. Ismét néhány szót írásából, ezt írja Nagy Szent Gertrúd: mindent, amit ránk mérsz, Istenünk, engedd, hogy beléd vetett hitünk szellemével fogadjuk, és mindenben téged dicsérjünk és áldjunk, amikor megtapasztaljuk jóságodat és szeretetedet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te szűz Szent Gertrúd szívében kedves lakóhelyet készítettél magadnak. Közben járására világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet lelkünkben Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. A nap verse.
A meredek út egyik példányára. Költő vagyok, és senkinek se kellek, akkor se, hogyha szótlan dünnyögök. Se baj, hisz énekelnek helyettem kandi ördögök. S higgyétek el, higgyétek nékem el, joggal legyez az óvatos gyanú, költő vagyok, ki csak mágiára jó, mert az igazra tanú. Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, piros a vér, és piros a pipacs, és a pipacs szöszöske szára zöld. Olyan, kit végül is megölnek, mert maga sosem ölt.
Radnóti Miklós a Meredek út egyik példányára című versét Kaszás Attila előadásába hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 1942 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Interjú Péter Györggyel, a gyulafehérvári Karitás beteggondozó ágazatának igazgatójával a római zarándoklatról. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A reményről szóló szentévre tekintettel Róma püspöke azzal a kéréssel fordul papjaihoz és szerzeteseihez, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat bocsássák azok rendelkezésére, akiknek nincs hol lakniuk, vagy félő, hogy elveszítik otthonukat. Ezzel adjanak konkrét tanúbizonyságot a reményről és a szeretetről, amelyet Isten ültetett a szívünkbe. A 2025-ös szentévet meghirdető bullájában a pápa a reményért fohászkodott, és azt kérte mindenkitől, hogy legyen a remény kézzelfogható jele nehézségben élő testvéreink számára. A remény ugyanis a szeretetből születik, és abból az érzésből, hogy szeretve vagyunk. Isten szeretete teremt reményt, és az ő szeretete a mi szeretetünkön keresztül mutatkozik meg, ahogy boldog Pino Puglisi atya mondta, Isten mindig valakin keresztül szeret. Ferenc pápa tehát levelet írt a római egyházmegyének, mely a plébániákon, szerzetesi közösségeken, társulatokon, egyházi mozgalmakon és a családokon keresztül sokat tesz azért, hogy közvetítse Isten szeretetét. Irgalmas cselekedetekkel, gyakran feltűnés nélkül csöndben teszi mindezt, ezáltal reményt hozva az emberek életébe. A Szent Atya mélységesen hálás a római egyház elkötelezettségéért. A közjó így az egyház társadalmi tanításának alapján magában hordozza az emberi méltóság feltételeit, ami három elidegeníthetetlen jogban valósul meg: föld, otthon és munka, emlékeztet levelében a pápa. A szentévre készülve tehát azt kéri a római egyházmegyétől, hogy kézzelfoghatóan mutassa ki figyelmét a lakhatással küszködők problémája iránt, hogy az örök városba sereglő zarándokok fogadása mellett gondoskodjanak azokról is, akiknek nincs otthonuk, vagy félő, hogy elveszítik azt. Tehát a pápa kívánsága az, hogy egyházmegyéje valamennyi ingatlannal rendelkező intézménye ajánlja föl hozzájárulását a lakhatási vészhelyzet orvoslására, az irgalmas szeretet és szolidaritás jelével, ezzel reményt ébresztve sok ezer emberben, akiknek Róma városában nincs biztosítva az otthonuk. Az intézmények és különböző szintű szervezetek, társulatok, népi mozgalmak már dolgoznak azon, hogy befogadják ezeket a testvéreinket, együttműködve a civil társadalommal, ehhez pedig az egyháznak is hozzá kell járulnia. Ezért a pápa arra kéri valamennyi egyházi valóságot, hogy bátor szeretett gesztussal ajánlja föl a rendelkezésére álló helyeket, különösen azokat, akik befogadó épületekkel vagy szabad lakásokkal rendelkeznek. A befogadásra váró személyeket szociális intézmények fogják segíteni, míg a társulatok és népi mozgalmak vállalják a személyek gondozását és kapcsolataikat, melyek meghatározóan segítik a méltó befogadást és a testvériség építését. Aki készségesen válaszol a pápa felhívására, az jelentkezzen Baldassare Reina bíboros fővikáriusnál. Köszönöm nagy lelkűségeteket és mindazt, amit már most tesztek azért, hogy átadjátok Isten szeretetét, és reményt ébresztetek mindenki, különösen is a leginkább rászorulók életében. Szívből megáldalak benneteket, és kérlek, hogy imádkozzatok értem, zárul Ferenc pápa levele a római egyházmegyéhez. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Ferenc pápa üzenetet küldött a kiskorúak és sérülékeny felnőttek elleni egyházi visszaélések megelőzésével foglalkozó európai konferenciára, amelyet november 15-éig tartottak több mint 100 résztvevő részvételével a kontinens 25 országából. Munkájuk az egyház folyamatos erőfeszítéséről tanúskodik, amellyel igyekszik megvédeni a kiszolgáltatott személyeket. Vigaszt és segítséget nyújtani azoknak, akik szenvedtek, ezzel mutatva az egyház aggodalmát az igazságosságért, a gyógyulásért és a kiengesztelődésért. Ferenc pápa így bátorította a november 13-a és 15-e között megrendezett konferencia résztvevőit, akik Rómában tanácskoztak az Európai Katolikus Egyház megelőzési stratégiáiról, a kiskorúak védelme pápai bizottság székházában. A pápai szervezet hívta össze a mintegy 100 résztvevőt, akik között püspökök, papok, szerzetesek, világiak mellett a visszaélések néhány áldozata és túlélője is jelen volt 25 európai országból. Az üzenetben a Szentatya életbevágóan fontosnak nevezi a küldetést, hogy megóvjuk a gyermekeket és a kiszolgáltatott felnőtteket az egyházon belül. A ti munkátok ennek az ügynek a szolgálatában arról tanúskodik, hogy az egyház folyamatos erőfeszítéseket tesz a közöttünk élő legsérülékenyebb személyek megvédésére, fogalmaz a pápa. A Szentatya arról sem feledkezik el, hogy egyes résztvevők országaiban háború és konfliktusok dúlnak. Keresztény hivatásunk az, hogy a békét építsük és gondjainkba vegyük nehézségben lévő testvéreinket. A ti jelenlétetek ékes szóló tanúbizonysága egy olyan egységnek és szolidaritásnak, ami túlmutat minden határon. Emellett pedig a konferencia jó lehetőséget ad a kiskorúak és sérülékeny felnőttek ügyének teljesebb megértésére és az abban való mélyebb elkötelezettségre. A pápa kívánsága az, hogy a személyi háló létrehozására és a jó gyakorlatok megosztására szolgáló erőfeszítések olyan nélkülözhetetlen fórumot hozzanak létre, ahol kicserélhetik tapasztalataikat, kölcsönösen támogathatják egymást, valamint hatékony és fenntartható védelmi programokat biztosítanak. Interjú Péter Györggyel, a Gyulafehérvári Karitász beteggondozó ágazatának igazgatójával. Sajgó Balázs atya, a Gyulafehérvári Érsekség Karitász intézetének lelki igazgatója, és Péter György, a Karitász betegápoló tagozata igazgatójának vezetésével az erdélyi Karitász 67 munkatársa érkezett november 11-én Rómába 5 napos zarándokútra. 13-án szerdán részt vettek a szerdai általános pápai kihallgatáson, ahol a Szentatya külön köszöntötte a Gyulafehérvári Karitász csoportot, majd a két vezető felkereste szerkesztőségünket.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, particolare al gruppo della Caritas proveniente dall'Archidiocesi di Alba Iulia in Romania.
Szeretettel köszöntök minden zarándokot, különösen a Gyulafehérvári érsekségből érkezett Karitász csoportot. Bízzuk magunkat Szűz Máriára, az Atya lányára, a Fiú anyjára, a Szentlélek jegyesére, hogy segítsen mindig megmaradnunk a háromságos Isten szeretetében, aki egymás testvéreivé tesz minket, és arra ösztönöz, hogy aként éljünk, mondta Ferenc pápa 67 fős zarándok csoportnak, akik a Caritas vezetőségével, köztük Sajgó Balázs atya lelkiigazgatóval érkeztek a Vatikánba. Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával készített stúdióbeszélgetésünket szerdán sugároztuk, most pedig Péter György, a Caritas betegápoló tagozata igazgatójával készült interjúnkat hallják. Ebből két rövid előzetes mondat. A munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát. Nálunk nagyon sok fiatal nem csak az elektromos eszközeit használja, hanem személyes kapcsolatot is létesít.
Stúdiónk vendége Péter György, a gyulafehérvári Caritas betegápoló ágazatának az igazgatója, ugye egy hatalmas nagy intézményről van szó. 67-en jöttetek el Rómába, és részt is vettetek a mai szerdai általános kihallgatáson. Mindenek előtt Isten hozott a stúdióban, kedves György.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenek amen. Tolmácsold azt az élményt, amit átéltetek a délelőtti kihallgatáson.
Én egy kicsit onnan kezdeném, hogy honnan jött az ötlete az egész zarándoklatnak, hogy amikor a Szent Atya a Csíksomjón járt 2019-ben, nagyon sok kolléga megemlítette, hogy nem sikerült részt venni a Szentmisén, a Szent Atyával, meg az egész látogatás nem úgy sikerült.
Már a Caritas csoportnak a munkatársai, igen.
És akkor már Balázs atyával gondolkoztunk azon, hogy szervezünk egy zarándoklatot a munkatársaknak, akik el szeretnének jönni. Csak közben jött a Covid, meg mindenféle, és most jutottunk el oda, hogy ezt a zarándoklatot meg sikerült szervezni. Meghirdettük, nagyon sok jelentkező volt.
De még nagyon sokan jöttetek.
Még többen jöttek volna azért, mert több mint
400... Buszra vagy hogyan jöttetek, vagy repülővel?
Repülővel. Több mint 400 munkatársa van annak a területnek, amely rám van bízva a Caritasnál, és abból most 67-en jöttünk el. Még többen jöttek volna, csak nem ismertünk ilyen körülmények között repülőutazással több munkatársat bevállalni.
Meg együtt mozogni 67 embernek.
És visszatérve a kérdésre, a ma délelőtti élmény számomra nagyon megható volt a nézni, hogy a munkatársaink, a kolléganők, ahogy meg vannak hatódva, sírnak, könnyeznek, ahogy a Szent Atya végigjárt és a közelségét megtapasztalták. Külön köszöntötte a Szent Atya a mi zarándok csoportunkot, a gyulafehérvári Caritas munkatársait, ami megint egy kiemelkedő pontja volt a ma délelőtti audienciának számunkra.
Köszönöm szépen, és akkor most arra kérlek, hogy mutass be hallgatónak magát a gyulafehérvári érsekség Caritas szervezetét, benne jelesen a betegápoló ágazatot.
Hát azt tudni kell, hogy a Romániában a gyulafehérvári Caritas a legnagyobb civil szervezet. Ha figyelembe vesszük egyházi szervezeteket, más egyházmegyei Caritas szervezeteket.
Akkor egy nagy rangot ad nektek, meg egy elkötelezettséget is.
Igen, és felelősség teljes hozzáállást ahhoz is, hogy sokszor mi kell képviseljük az egész területet a román kormánnyal is szembe, mert a legnagyobb szervezet révén többi szervezet azért várja, hogy mit lépünk, mikor mit lépünk és hogyan cselekszünk. Ha már most mit is jelent ez, hogy a legnagyobb szervezet a Caritasnak, a gyulafehérvári Caritasnak több mint 600 munkatársa van, szintén több száz önkéntessel tevékenykedik, és több ezer...
Ez a 600 munkatárs, ők állandó munkatárs?
Igen, állandó munkatárs.
Tényleg óriási nagy szám.
Igen, és ebből több mint 400 a beteg és idős gondozás területén tevékenykedik, ami rám van bízva. Otthoni betegápolás, idős otthonok, nappali központok és más falugondnoki szolgálat, több olyan tevékenység, amely a hátrányos helyzetű idős beteg emberekről gondoskodik. Vagy a saját otthonukban, vagy intézmények keretén belül.
Mikorra alakult ki ez a hatalmas nagy struktúra, szervezet?
90-ben Jakab Antal püspök atya újra megalapította ugye a Caritas szervezetet a kommunizmus után, és az első években a segélyszállítmányok szétosztásával foglalkozott a szervezet, és az akkori vezetőség felismerte azt, hogy ezen túl kell lépni, és intézményes keretek közé kell a segítést szervezni, és így indultak el az intézményesítési folyamatok. Az első nagyobb intézményünk az a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet idős otthon volt, mellette a Jakab Antal tanulmányi ház, amely a püspök atya nevét viseli, mert őt tette le az alapkövét, és ez mellett elindult az otthoni betegápolás szervezése. Most ez a legnagyobb tevékenység. Székelyföld, majd minden településén jelen vagyunk a otthoni beteg és idős gondozással, és ezek mellett utána az idős otthonok épültek még, meg nappali központok fogyatékkal élőknek, nappali központok meg különböző támogatási formák. És ugyanúgy a Jakab Antal tanulmányi háznak is szociális jelleget adtunk olyan szempontból, hogy fogyatékkal élők dolgoznak a házban, és a konyháról több mint 700 meleg ebédet viszünk naponta rászoruló embereknek.
Igen. Említetted volt, hogy külföldről kapott adományokat osztottatok ki, így írjunk, indultatok, aztán jött az átszervezés, és ilyen nagy létszám mellett valóban ott tudtok lenni konkrét emberekként a rászorulók mellett. Ugye ez a legnagyobb, amit ki tudtok osztani önmagatokat Jézus nevében, és ugye erre van Erdélyben épp úgy elementáris szükség, mint szerte a világon, a konkrét emberi gesztussal működő szeretetre.
A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy a munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát, és nagyon örültem, hogy a Szent Atya mai személyes üzenete is a munkatársaink számára éppen ez volt, hogy ezt a munkát és Jézust magunkba fogadva adjunk az embertársainknak, akik rászorulnak a segítségünkre.
És akkor az önkéntesek még külön előforrás?
Igen, az önkéntesek, hál' Istennek a fiatalság körében nagyon nagy az önkéntesség iránti vágyakozás. Ugye miután megtapasztalják első alkalommal, hogy sokszor adni jobb, mint kapni, ezért keresik a lehetőségeket, ahol ők is hasznosnak érezhetik magukat, adhatnak, és ezáltal jobban tudják érezni magukat. Ugye sokat beszélnek a mostanában sok elektronikai kütyülő, hogy a fiatalok csak ezzel foglalkoznak, és hogy elviszi a világukat, de én azt kell mondjam, hogy a fiatalok nem csak az elektronikai eszközöket használják, hanem tényleg nagyon sok fiatal személyes kapcsolatokat is létesít olyan személyekkel, akiknek akár egy találkozás is segítséget tud jelenteni, hogy meghallgatják a panaszát, és erre kaphatóak a fiatalok.
A felkészítés gondolom legalább két irányú illetékességet jelent. Egyfelől szakmaiságot, hogyan kell beteggel rászorulóval bánni, ennek megvan a maga pszichológiai, orvosi, egyéb más szempontja. A másik pedig a lelki erő, a lelkiség, a keresztény lelkiség, hogy ezt Jézus nevében tesszük. Hogyan gondoskodtak mind a kettőről?
Hát kétféleképp. Az egyik, akik önkéntesnek jönnek hozzánk, folyamatosan vannak képzések a számukra, felkészítők, ugye, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni, egészen a törvényes kötelezettségektől, hogy a titoktartástól elkezdve a abúzus, mi számít abúzusnak, ilyen felkészítőkön keresztül, majd utána jönnek azok a szakmai felkészítők, amelyik programban éppen választja az önkéntes, hogy ő ott szeretné kipróbálni a segítségnyújtást. És ezek mellett lelki programok is vannak, ugyanúgy az önkénteseknek, mint ahogy a munkatársainknak.
Ki a védőszentetek?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Kedves György, hálásan köszönöm neked, a munkatársaidnak, és hát a Jóisten áldjon meg benneteket éppen Szent Erzsébet közelgő ünnepe kapcsán is, hogy tiszta szívvel, önzetlenül, nagy örömmel tudjatok úgy adni, hogy közben azt is érezzétek, hogy kaptok is közben a Jóistentől. Köszönöm a riportot.
Minden évben a Szent Erzsébet napján az egy főegyházmegye templomaiban gyűjtés történik a Caritas szervezet javára, hogy bizonyos célcsoportot minden évben megsegítünk ezzel a gyűjtéssel, és ez most vasárnap fog megtörténni.
És akkor egyre inkább saját lábra álltuk. Nem csak külső segítség jön, hanem magatok is tudtok adni a tieiteknek, igaz?
Hát többnyire saját lábon működünk, a külföldi segítséget mindig fejlesztésre használjuk.
Nagyon jó. Még egyszer hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Péter Györggyel, a gyulafehérvári Karitász beteggondozó ágazatának igazgatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!